Csifári Gabriella, Magyarázom a bizonyítványom című kötete híres emberek iskolai kudarcaival, olykor sikereivel ismerteti meg az olvasót. Életsorsuk példaértékű számunkra, mert bár jelentős hátránnyal indultak útnak, akaraterejüknek és megszállottságuknak köszönhetően rendkívüli hírességekké váltak. A szerzővel, a Budapesti Fővárosi Levéltár főlevéltárosával Tímár Ágnes beszélgetett a könyvről.
Sok-sok évvel ezelőtt, amikor én a magyar hírességek életével kezdtem el foglalkozni, akkor én gyakran szembesültem azzal, hogy amíg élethajsz képes emberek kénem váltak, nagyon sok akadályon kellett keresztül menni, és érdekes, hogy ezek a traumák, ezek a gyerekkorukat sem kímélték, hát még az iskolás korukat. És azt tettem észre, hogy amíg így az a családi, vagy az iskolai elvárásoknak akartak ők megfelelni, hát bizony-bizony nagyon gyengén teljesítettek, és amikor már a belső motivációjuknak megfelelően élték az életüket, tényleg leköröztek minket. Tulajdonképpen a kötetben szereplő 82 híresség, az íróktól egészen a tudósokig, egy-két kivételtől eltekintve, hát nagyon gyengén teljesített. És azon gondolkodtam, amikor írtam ezt a könyvet, hogy hát minek köszönhető ez? Én azt hiszem, hogy a karakterüknek, nagyon sajátos karakterű emberek voltak, amolyan csikó lelkű emberek, akiket úgy nem lehetett betörni iskolai szabályokkal, regulákkal. Aztán részben a családi háttérnek, hiszen szegény családból származtak jó részt, illetve annak a századnak, 20. századnak, különösen az első felének, amely talán a legviharosabb szakasza volt a múltunknak. És ők itt ekkor voltak diákok, és most gondoljunk bele, hogy ezek az események mennyire belejátszottak az életükben. És olyan emlékiratokat, naplókat, visszaemlékedéseket próbáltam összeszedni az iskolai dokumentumokon kívül, ahol maguk mesélik el, hogy ezek az iskolai traumák, mert azért saját életünkre gondolunk, akkor gondoljunk abba bele, hogy akkor, amikor a mi szellemi immunitásunk nem alakul ki, amikor még nem tudunk védekezni, és még hajlamosak vagyunk elhinni a tanárnak, hogy valóban nincs tehetségünk ahhoz, amit mi szeretnénk, hogy szeretnénk megélni és kibontakoztatni magunkban. No, hát ezek a tanulók, ezek nagyon sok megaláztatásban részesültek, és ez valahol tovább is reszkett, mint hullámzott az életükön. Ezek a visszaemlékezések, levelek, naplók, ezek erről szólnak, ahogy Éj és Gyula mondja a visszaemlékezésében. Hogy 5 elemibe jártam, 3 középiskolába, és amikor Pestre jöttem föl, akkor úgy összekuszálódott minden bennem. Ezek a fiatal kamasz híresége, akik mondom, nagyon öntörvényűek voltak, másképp gondolták az életüket, hiszen Arany János, amikor 1836-ban a Debreceni Református Kollégiumot ott hagyja, mit is ír, hogy indokolja ezt Gyulai Pálnak írt önéletrajzi levelében? Untam az iskolai egyhangúságot. Én valami színesebb életről álmodtam. Vagy Csontvári inkább azt mondta, hogy nem a biflázás szükséges az én életemben, hanem szeretnék kint lenni a természetben, és csodálni a természetet, ugyanúgy, mint Szőnyi, és az összes többi. Tehát ők kint akartak élni, kinyitni a szemüket a világra, és nem az iskolapadba akartak ülni. És az az érdekes, hogy így egy ilyen kis csokorba összegyűjtöttem a kötetben azokat a hírességeket, azokat az alkotókat, akik már a középiskolát ott hagyták. Például csak egy pár név: Feleki Kamil, Csortos Gyula, Kassák Lajos, Rejtő Jenő, Mándi Iván, Jávor Pál, Bródi Sándor. És voltak olyanok, akik a főiskolát vagy az egyetemet hagyták ott, mert meg akartak felelni a szülői elvárásoknak, és azt hagyták ott. Itt is csak egy pár nevet, tehát Ady Endre, aki 4-szer ugrott neki a jogi tanulmányoknak. Herceg Ferenc, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond. Elgondolkodtató ez, hogy azokban, akikben olyan rejtett tehetségek vannak, amelyeket még nem engednek kibontakoztatni, pont az iskolai regulák, szabályok, szigorok és elvárások miatt, és később pedig valóban kibontakozik a tehetségük, kinyílik, mint a virág, és végre-végre járják a maguk útjukat, hát bizony elgondolkodik az ember, ahogy Szent Ágostai János írja visszaemlékezésében, hogy a sikert nem az iskolapadban ácsolják, kérem szépen. Mm. Hadd említsek meg egy levelet. Megyesi Ferenc írta édesapjának 1905-ben. Nem tudom, mennyire köztudott, Megyesi Ferenc, szobrászművész, az Orvos Egyetemre járt. Elvégezte elég gyengén, nem volt hozzá kedve, és amikor megkapta a diplomát, azt írta az édesapjának, hogy tudja, édesapám, vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor okosabb önmagánál. No, ilyen pillanatban én szembenéztem önmagammal, és arra az elhatározásra jutottam, hogy én a művész életét választom, a nélkülözés jelentő művész életét, és hogyha tévednék, akkor használom a diplomámat, az is jó lesz valamire. Ez a könyv valahol erről szól, és még arról, hogy de jó, hogy ezek a hírességek nebulóként, gyerekként, iskolásként nem hitték el, hogy tehetségtelenek. Nem hitt el például Mándi Iván, Gárdonyi Géza, Ródi Gyula vagy József Attila, hogy csak elégségesre tudja vélben. Nem hitt el például Beregi Oszkár vagy Kálmán György, hogy szintén elégségesre tudja csak azt a szép magyar nyelvet, és nem hitt el Szinyei Merse Pál vagy Feszti Árpád, vagy Csontvári Koszka Tivadar, hogy a szabadkézi rajzot elégségesre tudja produkálni, vagy Ötvös Lóránt, vagy Szent Györgyi Albert, hiszen Ötvös Lóránt is másodikos középiskolásként elégséges kapott fizikából. Nem hitték el, olyan mély nyomot nem hagyott bennük, és pont ezekből a tárgyakból lettek híresek.
A kötet 4 részre osztja ezeket a hírességeket, vannak az írók, költők, a színészek, tudósok és képzőművészek, és hogy halad végig az ember a köteten, akkor vagy legalábbis én arra gondoltam, hogy az a fajta rosszóval renitenség, amit szoktunk társítani mondjuk a művész emberhez, hogy ő, ahogy ugye ön is fogalmazott, ezeket a bizonyos poroszos kereteket nem annyira viseli jól, és aztán később majd megmutatja, hogy de egy egészen más struktúrájú világban, vagy egy más dimenzióban pont hogy ez az, ami őt arra segíti, hogy sikeres legyen, akkor arra gondolnánk, hogy a tudósoknál mondjuk feltétlenül nem így van. Míg ugye hát az említett Szent Györgyi Albert példája is pont az, aki azt írta, hogy a család butájának tartották, mire teljesen véletlenül bejelentette, hogy de hát ő mégiscsak tudományos pályára menne. De hogy például a másik oldal is ott van, hogy ugye azt hiszem, hogy Ripironai volt az, aki tisztességgel végigcsinálta a gyógyszerész kart, és azt mondta, hogy akkor ő most elmegy az akadémiára, és innentől kezdve én festő vagyok. Tehát, hogy tulajdonképpen még így sem látunk valamiféle receptúrát, vagy azokat a sztereotípiákat, amiket elképzeltünk, azért azt nem támasztja alá, hála Istennek a könyv.
Így van, hál' Istennek, hogy nem támasztja alá, de azt tartom valahogy egy kicsit az igazsághoz közeli megoldásnak, hogy hát Ripronai is tulajdonképpen a szülői elvárásoknak próbált megfelelni ezzel, hogy tulajdonképpen az egyetemen végzett, és ugyanúgy, mint Csontvári Koszka Tivadar, vagy Megyesi Ferenc is, de már az egyetemen rájöttek, hogy nem ez az ő útjuk, hanem ők művészek. Tehát ők valami más területen szeretnének érvényesülni. Én azt mondom, hogy a tehetség utat tör magának. És náluk igen, a művész lélek végre kibontakozott bennük. Végül is Móri Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, vagy Móra Ferencné, hát az ember tényleg elvárta volna, egyetemre megy, igen, végigcsinálja. Nem, mert időközben rájöttek, hogy nem ez az útjuk. Kosztolányi is azzal érvel az egyetemen, hogy rendkívül unta ezeket az órákat. Móra Ferenc az részben a szegénység miatt hagyta ott, de valahol mégsem ez volt az ő lelke. Tehát nagyon érdekes, hogy tényleg amikor már a belső hangra hallgatnak, a belső motivációjuk vezeti őket, akkor válik evidensé számunkra, hogy milyen tehetség lakozik ezekben az emberekben. Mitől váltak híressé?
Ezeken a személyes történeteken keresztül tulajdonképpen kapunk egy általános képet a magyar oktatási rendszerről, vagy jó esetben annak a javulásáról, változásáról, romlásáról, mert hogy ugye több évszázadot ölel fel a kötet, hogyha végignézzük ezeket a történeteket.
Levéltárosként én iskolatörténettel is foglalkozom, tehát ez egyik kedvenc témám, és én azért is szerettem volna, hogyha kötetben szerepelnek iskolai dokumentumok és eredeti dokumentumok másolatai is, hogy lássunk, hogy milyen volt például egy iskolai anyakönyv, vagy bejegyzés, vagy beiratkozási napló Berzsenyi idejében, vagy milyen volt későbbiekben Móra Ferenc idejében, milyen volt egy polgári iskolai anyakönyv, egy gimnáziumi anyakönyv, milyen szabályok és regulák mentén kellett nekik egyáltalán elfogadni az iskolai életet, valahol meg is értjük az ő rukkapálásukat, és hogy változtak például az érdemjegyek, hogy változott az iskolai megítélése ezeknek a gyerekeknek. Azért nagyon szeretném azt hozzáfűzni, hogy én akkor, amikor egy ilyen könyvet összeállítok, akkor mindig a kötet hold udvarában, tehát az összegyűjtött dokumentumok teljességét tekintve legalább 10-szer annyi anyagból dolgozom, mint amennyi egy kötetbe bekerül. És És az volt az általános meglátásom, hogy tulajdonképpen ezeket a gyerekeket, ezeket a félreismert vagy nehezen kezelt gyerekeket, tehetségeket nem nagyon segítették a tanárok. Ilyest idézném megint, aki azt mondta, hogy amikor ő vidékről Pestre jött, nem volt egy olyan tanár sem, aki megfogta volna a kezét, és egyetértett volna vele, vagy terelgette volna tovább az úton. És érdekes, hogy a kötetbe szereplő 82 hírességből talán csak Őze Lajos mondta, hogy volt egy tanár, aki kivárta az ő dadogását, mert tudta, hogy ő tudja a leckét, hogy tehetség van benne.
Csipári Gabriella főlevéltárossal Tímár Ágnes beszélgetett Magyarázom a bizonyítványom című kötetéről, mely a Korvina kiadónál jelent meg.